Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. 2019 első magazinjában egy kicsit visszatekintünk az elmúlt esztendőre, a Katedra magazin elmúlt évi legérdekesebb anyagaiból válogatunk. Elsőként Porogi Andrást, a budapesti Toldi gimnázium igazgatóját hallják, aki úgy véli, nem pusztán anyagi kérdésektől függ az oktatás színvonala és minősége. A szakember arról is beszélt, összehasonlításra alkalmasak lehetnek a különböző oktatási mérések, de mint mondja, abszolutizálni nem kell ezek eredményeit.
Kétségtelen az, hogy nagyon sokat számít, hogy mit és hogyan mérünk. Tehát mondjuk, ha azt nézem, hogy a PISA felmérések szerint mondjuk szövegértésben van egy romlás. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a kompetencia mérés szerint, ami a 6-8-10. Évfolyamokon van, ott meg ez azért nem érhető tetten. Tehát nyilván a két mérés az mást mér. Ugye a PISA mérés jelentősége az igazából az, hogy másokhoz tudjuk magunkat mérni, de nyilván abszolutizálni ezt nem lehet. Olyan összehasonlításokat lehet például tenni, hogy nézzük meg, hogy milyen országokat mér a PISA, és akkor azt látjuk, hogy hát igen, egy csomó olyan országot mér, amelyek sokkal többet tudnak áldozni a közoktatásra, mint Magyarország. Tehát, hogyha mondjuk a finanszírozás mértékét összehasonlítjuk az eredményekkel, akkor azt mondjuk, hogy nem lehet azon csodálkozni, hogy Magyarország jelen pillanatban itt van, mert hát bizony az utóbbi 25 évben a magyar közoktatás nem volt nagyon felülfinanszírozva, ezt azért tudjuk. Én azt mondom, hogy ezek nyilván fontosak lehetnek, de abszolutizálni őket nem szabad, attól, hogy egy PISA eredmény rossz, attól nem biztos, hogy a magyar közoktatás romokban hever, nyilván érdemes odafigyelni bizonyos dolgokra. Például az valószínűleg igaz, és valószínűleg nem jó, hogy a magyar közoktatás az ilyen erőteljesen szelektív, és hogy a hozott hátrányokat nem tudja igazán csökkenteni, sőt éppenséggel növeli. Ez ugye például azért kiderül ezekből a mérésekből, és ezt jó, hogy tudjuk, mert nyilván egy oktatási kormányzatnak feladata, hogy megpróbálja orvosolni ezt a problémát. A több pénz az önmagában semmit nem jelent, tehát látjuk, hogy vannak nagyon jól finanszírozott oktatási rendszerek, nagyon gyenge eredménnyel, és megfordítva. Tehát nyilván önmagában nem lehet. A pénzek akkor van értelme, hogyha egy olyan struktúrába, olyan célok mentén jelenik meg, amely értelmes, és amely eredményt tud hozni. Tehát azt gondolom, hogy a pénz az fontos, de nyilván fontosabb az, hogy koncepció legyen, hogy legyen erő és energia ezt meg is valósítani. Annyi bizonyos, hogy azért a digitális eszközöket, és ugye van most egy ilyen program, hogy ezekkel ellássák az iskolákat, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a tanulók jelentős része mégiscsak ebben a világban él, és nekünk, pedagógusoknak meg kell őket szólítani, ismernünk kell ezt a világot. Az, hogy a megfelelő ehhez a pedagógusok tudása, az már egy nagyobb kérdés, tehát azt gondolom, hogy emellé egy nagyon komoly pedagógus továbbképzést kell tenni, illetve hát a pedagógusokat ösztönözni és érdekelté kell tenni abban, hogy ezt a folyamatot, ezt végig tudják vinni. Ez már nehezebben szokott mindig menni. Tehát az eszközöket viszonylag egyszerű megvenni, tudást mellé rakni, az egy nehezebb ügy.
A digitális kultúra fejlődésével jelentősen átalakul a pedagógusok szerepe, így látja Plé Csaba, pszichológus nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia közoktatási elnöki bizottságának vezetője. Véleménye szerint az új információs forrásoknak köszönhetően a tanító és a tanár egyre kevésbé lesz a tudás hordozója. Az oktatók feladata sokkal inkább az lesz, hogy rámutassanak egy érdekes jelenségre, és segítsék a diákok önálló gyűjtő munkáját.
Mindig, amióta iskolázás van, az ember teljes kibontakozása nem az iskolának a függvénye. Az iskolában kevésbé tanulunk meg olyasmiket, hogy hogyan kell egy házi bulin viselkedni, hogyan kell lányokat felkérni, hogyan kell hazakísérni, vagy nem hazakísérni őket, és így tovább. Az iskolában nagyon keveset foglalkozunk azzal, hogy mik a kulturált étkezésnek a szabályai, csak legfeljebb a menzán időnként egy ilyen ellenőrző helyzetbe kerül ez elő. Tehát az iskola csak egy részét adja mindezeknek, az elvárásrendszereknek. A mai világban a általunk pszichológusok által sokszor deklaratívnak nevezett tudások egy jó része is nem csak az iskolában jelenik meg, nem csak az iskolából kapjuk. Természetesen nem iskolába tanulunk meg biciklizni, de legtöbben nem az iskolába tanultuk meg azt se, hogy hogyan kell bekapcsolni egy számítógépet, vagy hogyan kell a számítógépbe behelyezni a pendrive, szóval az adathordozó eszközöket is hogyan kell kivenni. Ezt legtöbbször nem az iskolában tanuljuk meg, de hagyományos értelemben vett tudásszerű tudásaink egy jó részét is nem az iskolában tanuljuk meg, hogy kik játszottak annak idején egy ilyen és olyan futballmeccsen. Azt az életből tanuljuk meg. Ma megtanulják a gyerekek, mi felnőttek is élünk ezzel, hogy hogyan kell valamire vonatkozó információkat megkeresni az interneten, könnyedén használják, sőt, ha az iskolának itt lehet szerepe, az éppen az, hogy megtanítsa őket egy kicsit éberebbnek és óvatosabbnak lenni. Tudjuk jól, hogy az internet egy olyan közeg, ahol nagyon kevéssé ellenőrzött információk vannak jelen, hogyha beírjuk a mohácsi vészt, akkor arról 12 különböző helyen nem pont ugyanazt fogjuk találni, de hogyha egy érzékenyebb témát veszünk, mondjuk a magyar nyelv eredetét, akkor nagyon sős, és meg kell tanítani a fiatalságot éppen arra, hogy hogyan legyen kriticista ezekkel szemben. A másik dolog, amit szintén fontos hangsúlyozni, hogy a mai világban egyre nagyobb szerepe van az egymástól való tanulásnak. Ezt úgy szoktuk elegánsan fogalmazni, hogy az iskola egy fölülről lefelé egy vertikális tudásátadási mintázatra épül, ahol van a tanár, aki mindent tud, vagy a tanítónéni, és vannak a diákok, akik semmit nem tudnak, és ennek a helyzetnek a fél év meg az év végére meg kell változnia. Na de ma mi egymástól is tanulunk, mi munkatársainktól tanulunk, a gyerekek pedig egymástól is egyre többet tanulnak. Sokkal nagyobb szerepe lett az új nemzedékben az internetnek. 10 évvel ezelőtt, amikor ez még nem volt ennyire elterjedt, nagyon sok vizsgálatot végeztek a londoni egyetem könyvtárosainak irányításával, nemzetközi vizsgálatokat arról, hogy valaki honnan tud egy egyetemista, tehát nem egy átlagos, egy egyetemista honnan tud valamilyen új tudományos információról. Tankönyvekből, egyetemi előadásról, évfolyamtársaitól, vagy az internetről, és akkor, vagy a könyvtárból, bocsánat, ezért a könyvtárosok számára ez volt a legfontosabb. És kiderült, hogy akkor, 10 évvel ezelőtt, ha összehasonlítjuk az akkori 60 éveseket az akkori 20 évesekkel, a 20 évesek számára a könyvtárnak egyre kisebb jelentősége lett, és egyre nagyobb jelentősége lett a kollégáknak, vagy évfolyamtársaknak, és az internetnek. Tehát van egy ilyen statisztikai kérdés. Ez Magyarországon is végbe ment, tehát egyre fontosabb forrás az azonnal mindenhol hozzáférhető, úgy szoktuk mondani, hogy digitalizált kultúra. De van egy másik oldala is ennek a kérdésnek, nem csak a statisztika, hanem a megbízhatóság. Melyek a megbízható, melyek a komoly források? Jó néhány száz évig tartott az, amíg mondjuk annak idején a könyvek világában az Enciklopédia Britannica egy nagyon komoly forrássá vált. Ennek ma már vannak digitális formái is, de az eredeti papírforra legalább 200 évig tartott, amíg az mindenki által elfogadott biztos utolsó forrás volt. Legalább 50 évig tartott, amíg a Science és a Nature, két vezető természettudományos folyóirat olyanná vált, amilyen ma, aminek a legnagyobb hatása van, a legbiztosabb információforrás, ha abban megjelenik egy téves információ, a következő héten azonnal kijavítják, legyen az csak egy elírás, egy mondjuk kémiai képlet, egyetlen egy együtthatójában már is kijavítják, vagy egy tényleges statisztikai adat mondjuk valamilyen betegségről. Tehát megváltozott a megbízhatóság kritériuma, és ez nagyon sokszor drámai feszültségeket eredményez